A skóciai népszavazás eredményeiről, előzményeiről és következményeiről fogunk beszélgetni a következő egy órában. Vendégeink Vida Krisztina, az MTA KRTK Világgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársa, és Frank Tibor, az ELTE egyetemi tanára. Kezdjük csokolom, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Én Klavai Rihárd vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, a beszélgetést délután 4 órakor rögzítettük itt az Inforádió stúdiójában. Kezdjük azzal, hogy az eredmények ugye ismertek, nagyjából kerekítve 54-36-ra nyertek. Majd arról beszélünk, hogy nyertek-e az egységpártiak a skóciai népszavazáson, de mindenki azt mondja...
De nem 54-36-ra nyertek, hanem 55-45-re.
55-45-re, de mindenki azt mondja, hogy már semmi sem lesz semmiképpen olyan, mint ami a referendum előtt volt. Mi az, ami biztosan legelőször meg fog változni, Vida Krisztina?
Igen, tehát azt lehet-e tudni, hogy tulajdonképpen London a nemeket úgy fogja honorálni, hogy egy komolyabb autonómia csomagot fog felajánlani Skócia részére. Ugye tulajdonképpen ez a devolúciós folyamat, ez elindult már a 90-es évek végén, 1998-ban. Ennek köszönhetően 99 óta van skót parlament és kormány, és ugye egy újabb lökést adott ennek a 2012-es második Skócia törvény, ami ugye az elsőnek a módosítása, és tovább terjesztette ki a skót hatásköröket, elsősorban adóztatási, fiskális területeken, néhány jogalkotási területen. De világos volt, hogy ez ugye a skótoknak nem feltétlenül elég, ennél sokkal többet szeretnének, csak ugye a népszavazást azt kiélezték arra, hogy szeretnék-e, hogy Skócia független állam legyen, vagy nem, vagy maradjon ez a helyzet. Ugye, hogyha belevették volna ezt a további devolúciót, akkor ugye nagyon sokan azt mondják, hogy akkor azért a nagy többség az biztosan arra szavazott volna, és akkor nem lett volna ekkora feszültség és megosztottság a társadalomban. Tehát most, ami változik, az, hogy Skócia kaphat egy nagyobb autonómiát, és ezzel elindul az, hogy Wales és Észak-Írország is, és akkor Anglia státusza az, ami kérdőjeles, és szintén változhat.
Frank Tibor szerint mi fog legelőször is leginkább megváltozni?
Elsősorban a Nagy-Britannia belső szerkezete változik meg, olyan értelemben is, hogy más lesz a súlya a nem angol részeknek, tehát elsősorban Skóciának, amelyik a legnagyobb ilyen résznek is, és Észak-Írországnak is komolyabb szava lesz. Ezt már az is jelezte már a mai nap során, megszólaltak ezeknek a részeknek a felelős vezetői, és rögtön jelezték, hogy hát ők is több befolyást kívánnak ezután a brit ügyek irányításában. Most ezt tudni kell, hogy ez a formáció Nagy-Britannia, ez egy történeti képződmény, amelyik lassan és fokozatosan alakult ki olyan, amilyen ma, vagy máig mondjuk. Wales az 8. Henrik alatt vált tulajdonképpen Anglia majdnem hogy részévé, de nem vesztette el teljesen az önállóságát, és a Walesek nagyon tartják is magukat ahhoz, hogy ők bizonyos autonómiát élveztek már eddig is. Észak-Írország 1922-ben alakult ki úgy, hogy levált az Ír-sziget nagyobbik részéről, és csatlakozott ahhoz, amit azóta az Egyesült Királyságnak nevezünk. Tehát itt két fogalommal van dolgunk, az egyik az Nagy-Britannia, ami a nagyobbik sziget, ahol Anglia mellett Wales és Skócia található, és a kisebbik sziget, ahol Írország, az Írköztársaság, és Észak-Írország található, és az Észak-Írország az Nagy-Britániával együtt az Egyesült Királyság része. Tehát az egész országot hivatalos nyelvén az Egyesült Királyságnak hívják, mégpedig az a neve, hogy Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága. Na most ez a szerkezet, ez biztosan nem fog most megváltozni külső szemlélő számára látható módon, de akik ott élnek, azok nagyon is fogják érezni, hogy nagy nyomás fog nehezedni az angolokra olyan tekintetben, hogy ne csak Londonból szabják meg a játékszabályokat, a működési feltételeket, és ez vonatkozik természetesen a pénzügyekre, de vonatkozik a hadseregre, vonatkozik a külügyek vitelére, és mindenre, ami úgynevezett közös ügy. Most erre én legjobb példának az osztrák-magyar monarchiát tartom, mert az volt egy olyasfajta államalakulat, ahol két nagy partnernek az együttműködése vitte előre az állam fejlődését 1867-től, és itt a Magyarország, a Magyar Királyság és az úgynevezett osztrák területek, amelynek egy bonyolultabb neve volt, ami most mindegy, ezeknek a kooperációja szabta meg azt, hogy a külügyek milyenek legyenek, és a hadügyek milyenek legyenek. Tehát ez volt a két úgynevezett közös ügy, amihez a pénzügyek olyan értelemben hozzátartoztak, hogy nem a külön magyar és külön osztrák pénzügyek, hanem a külügyek és a hadügyek viteléhez szükséges pénzügyek. Most ez egy olyan minta volt, amit Deák Ferenc dolgozott ki elsősorban az úgynevezett pragmatika szankció alapján a 18. század elején, már ez a koncepció, hogy Magyarország tulajdonképpen autonóm része a Habsburg Birodalomnak, de ezt az osztrákok nem nagyon tartották be, vagy a Habsburgok nem nagyon tartották be. De ez egy olyan minta volt, amelyet akkor már Európa szerte ünnepeltek, és nem kisebb ember, mint Gladstone angol miniszterelnök már az angol parlamentben rámutatott, hogy ez az a példa, ahogyan az ír-angol viszony szabályozni lehetne. Ez az 1880-as évek közepén volt, nem is egy ilyen parlamenti szónoklata. Tehát és ugyanerre a mintára épült a svéd-norvég kapcsolat is bizonyos mértékben 1905-ig, amikor Svédország és Norvégia külön vált, és más ilyen együttműködő ország részeket, vagy birodalom részeket is ismerünk a történelmből, ahol az egyik fél és a másik fél egyfajta konszolidált partneri viszonyt alakít ki, és közösen rendez bizonyos ügyeket, és külön tart egy csomó másik ügyet. Tehát Magyarországnak önálló kormánya volt, Ausztriának önálló kormánya volt, külön miniszterelnök volt, külön parlament volt, külön fővárosok voltak, de a közös ügyeket együtt szabályozták, és ebben volt egy játéktér, hogy meddig tud elmenni mondjuk egy közös ügy irányítása ügyében Magyarország, és meddig tud elmenni Ausztria, és hol van az, ahol esetleg fölborulással fenyeget ez az együttműködés. Én hát erre vinném vissza a párhuzamot, mert Skócia és Anglia között egy ilyesfajta, vagy Skócia, Wales és Észak-Írország, illetve Anglia között egy ilyesfajta partneri viszony kell, hogy kialakuljon, mert vannak közös ügyek, és vannak az egyes részeknek saját ügyei, belső ügyek, amikhez nincs köze a többinek.
Mielőtt a következményekről beszélnénk, egy picit beszéljünk az előzményekről. Mi erősítette fel a skót függetlenségi törekvéseket vagy szándékokat, Vida Krisztina?
Hát elmondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen 1707 óta működő unió az jól működött, és a skótok igazából ebből profitáltak, tehát nem véletlen, hogy az elszakadás pártjak, ugye mindig azért megbújtott ez az elszakadási gondolat, függetlenségi gondolat, de soha nem ért el egy kritikus tömeget. És ez egészen tulajdonképpen az 1970-es évekig így tartott, és akkor ugye a 70-es években, miután az északi tengerben hatalmas olajlelőhelyeket fedeztek föl, akkor lobbant egy kicsit lángra az, hogy hát ez Skócia olaja, és hogy ez tulajdonképpen megalapozhatna egy függetlenebb Skóciát gazdaságilag is, gazdasági szempontból is. És akkor ugye 1979-ben volt egy népszavazás, először csak a nagyobb hatáskörökről, stb., de tudjuk, hogy ez formai okokból elbukott, és akkor igazából még 20 évet kellett arra várni, hogy ez ugye a 90-es években beinduljon. És akkor végül is meglett a következő sikeres népszavazás, a Skócia törvény, elindult a devolúció, meg lett a skót parlament, skót kormány 99-től, és akkor igazából csak az elmúlt években látjuk azt, hogy a skót nemzeti párt annyira megerősödött, hogy ezt a függetlenségi kérdést fel tudta vinni most már ténylegesen a napirendre. És ugye ennek mi volt az oka? Az egyik legfőbb érvük az volt, hogy a második világháború óta eltelt időszak felében őket olyan kormányok kormányozták Londonból, amelyekre ők nem szavaztak. Nevezetesen a konzervatívok, mert ők ugye mindig a munkáspártra szavaztak. És ők valóban a második világháború után egy nagyon erőteljes, sok széleskörű, gondoskodó jóléti rendszert alakítottak ki, tehát ők nagyon elindultak egy ilyen szociáldemokrata irányba, a szolidaritás alapján működni, az állam sok mindenbe szóljon bele, ne piacosítsunk, ne engedjük a privatizációt, ne legyen neoliberális politika, épp ellenkezőleg, és nekik nagyon nem tetszett az a fajta tori politika, az a fajta konzervatív politika, amelyik sokkal inkább a privatizációra, a deregulációra épített, amelyik aztán időnként megszorításokba futott bele, amelyik mondjuk egy nagyobb jövedelem polarizációt eredményezett az egész országban és Skóciában is, amelyik nagyon koncentrált, és az utóbbi években ez ugye nagyon felmerül, hogy London és Dél-Kelet-Anglia központú fejlesztések vannak, és mondjuk a nagy infrastruktúrában egy kicsit elfelejtkeztek az északi részekről. Tehát ezek azok a szempontok, amik nagyon erősen most az utóbbi években előjöttek, hogy emiatt kellene egy váltás, emiatt merülhet fel a függetlenség. Vegyük mi a saját kezünkbe a saját jövőnket, ne a Westminster mondja meg, hanem Skócia mondja meg. És erre jön rá az, hogy ott van tényleg az olaj, ami egy hatalmas pluszt adhat.
Tehát inkább egy gazdasági kérdés, Frank Tibor?
Én úgy látom, hogy elsősorban az olaj adta a lovat a skót nemzeti ügy alá. Tehát ezek valóban igaz dolgok, teljes mértékben így van, ahogy Krisztina elmondotta, de az olaj nélkül ki nem nyitották volna a szájukat, azt kell mondanom. Tehát én, hogy mondjam, én egy kommentátor vagyok Budapestről, semmi több, de én nagyon rossz néven veszem azt, hogy ha valaki 300 év együttélését alaposan kiaknázza, a brit birodalmat együtt alapították meg. Lényegében azért csatlakoztak Angliához 1707-ben, mert akkor már nagyon nagy mértékben kialakulóban volt ez a birodalom, már India az övék volt, az észak-amerikai gyarmatok elkezdtek fejlődni, és aztán együtt csinálták a birodalmat, amiatt a világ egy negyedét jelentette. Most a kis skót nép az nem nagyon volt valószínű, hogy a világ egy negyedét is magában eligazgatja. Ehhez az angolok is nagyon kellettek, akiknek sokkal több ilyenfajta képességük volt, és az angol partnerség az 300 évig viszonylag csöndesen megtűrt dolog volt.
Amíg az olaj meg nem jelent.
És akkor megjelenik az olaj, és egyszer csak kiderül, hogy milyen óriási nemzeti lelkesedés veszi körül a különválás gondolatát, hogy mindenki már régóta el akarja ezektől a csúnya angoloktól szakadni, hogy ezek mindig háttérbe szorították őket, és tovább. Na most, ha nincs olaj, nincs külön pénz, és ha nincs pénz, akkor nincs mire alapítani egy önálló gazdaságot, egy önálló politikát, egy önálló államot. Ugye, tehát én valóban úgy látom, és nem biztos, hogy ebben igazam van, de hogy itt elsősorban egy gazdasági mozonat dobbantotta föl ezt a hatalmas, valóban hatalmas nemzeti öntudatot, amivel itt találkoztunk az elmúlt hetekben, már talán hónapokban is, de az utolsó héten egész különös mértékben, szóval semmi másról nem volt szó a világban, mint hogy mi fog történni Skóciában. Nem véletlenül, mert hiszen Skócia példája az lángra lobbanthatja az összes ilyen etnikai ellentétet Európában, és nem csak Európában. Tehát, hogyha a skótok függetlenné válhatnak az angolokkal szemben, akkor a katalánok a spanyolokkal, a vallonok és a flamandok, az úgynevezett belgákkal szemben, akik tulajdonképpen nincsenek. És akkor azt kell mondanom, hogy a kelet-ukrajnaiak is az őket elnyomó kijevi kormánnyal szemben a baráti Oroszország mellé állatnak, és itt tovább, most ironikusan mondtam, persze. Tehát mindenhol találunk olyan kisebbséget, amelyik éppen harcol az őt magába foglaló nagy többséggel, és hogyha ott véletlenül olaj bukkanna elő, bárhol az elmondott területeken, és vagy bármi nemzeti kincs, vagy bármilyen csodálatos örökség jelenne meg a színen, akkor egyszerre csak ez a különválás realisztikus fényben tűnne föl. És én ezt azért mondtam, hogy ezt én bizonyos esetben rossz néven veszem, hogy ameddig nem volt pénzünk, addig jó volt az angolokkal együttműködni. A birodalom összeomlott, a birodalom már nincs, egy-két sziget, egy-két stratégiailag fontos kis pont még jelzi a múltnak az örökségét, de az egész birodalom már rég nincsen, és ilyenkor ezt otthagyni, az kedves kötelessége valakinek, akinek ráadásul most már pénze is van. Tehát én egy ilyen dupla
csavar. Vagy legalábbis lenne, úgy az
vagy lenne. De van, lesz is. Az északi-tengeri olaj az realitás, hogy hány évig lesz abból bevétel, és mekkora bevétel lesz. Azt hiszem, hogy ezt nagyon eltúlozzák az érve. Tehát azok, akik a különválás mellett szavaztak, azok nagyon túl hangsúlyozták azt az érvet, hogy az olaj ez a inká kincse, és hogy örökké fog tartani. Ez nem biztos. Egyáltalán nem biztos. Vannak jóslatok, hogy 50 évig is eltart akár, de az akár, az nagyon fontos kis szó, mert lehet, hogy csak 20 vagy 30 évig tart el. És akkor mi fog történni ebben az önálló, most már ez csak egy hipotézis, ugye, de egy ilyen önálló Skóciával, miből él meg, milyen partnerségi viszonyt tud megalakítani a többi brit országrészsel és Európa többi részével.
Bocsás, meg ez a kérdés elhangzott? Tehát ezt feltették, önök látták erre a választ? Láttak erre a választ? Tehát ezt a kérdést, hogy mi lesz majd az olaj után esetleg az önálló Skóciában?
Nem, mert ez elvakította őket teljes mértékben. Tehát ezt a kérdést nem illet föltenni. Mert ez olyan távolságban van, hogy ezek az unokák gondjai, a dédunokák gondjai, majd ők elintézik. Addigra Skócia kiharcolja magának a a hatalmi státuszt is akár, vagy betagozódik az Európai Unióba, és így tovább. Tehát egy csomó olyan elgondolás volt, amelyikért már felelősséget a mai generáció nem tud vállalni, nem látunk 50 évre előre, sajnos sokkal kevesebben se látunk előre, és ebből az adódik, hogy ez egy nagyon bizonytalan örökség, amit így maguk után hagytak volna.
Vida Krisztina?
Én ezzel nem teljesen értek egyet. Valóban nagyon igyekeztek erre építeni, de ők is tisztában voltak azzal, hogy ugye a különböző szakértők nagyon különböző becsléseket mondtak. Ugye attól kezdve, hogy körülbelül még 5 milliárd hordó termelhető ki, azon át, hogy 16 milliárd vagy 24 milliárd. Tehát ténylegesen nem lehetett tudni, úgyhogy ezzel ők is tisztában voltak, nem beszélve az olaj árának a volatilitásáról, a kereslet-kínálati viszonyokról, stb. Tehát ezt ők is tudták, és igazából ők azt hangsúlyozták, hogy az olajbevételek egy alapot fognak felállítani, ami a jövő generációk számára ezeket a különböző jóléti kiadásokat tudja, ha nem is finanszírozni, de kiegészíteni ezeket. Tehát, hogy ezt ők félretették volna, és igazából a kampányban az önálló Skócia esetében ők azért nagyon hangsúlyozták az egyéb belső erőforrásokat, amik szintén sikeressé tehetik Skóciát az olajon kívül, vagy amellett is.
Például?
És ugye ilyenek voltak az egyéb természeti erőforrások, gondoljunk a megújulókra, ugye Skócia világon élen jár megújuló energiafelhasználásban, ugye a villamos energiájának 40%-át már megújulókból fedezi, ezt az évtized végére 100%-ra szeretné feltornázni, tehát nettó exportőr lehet ebből az energiafajtából is, de ugyanúgy ott van a hatalmas vízkészlet, tudjuk, hogy az édes víz is mennyire felértékelődik a 21. században, ott van a rendkívül jól képzett munkaerő, tehát a humán erőforrás is említhetjük, de ott vannak az erdők, ott van a nagyon jó halászati potenciál, ugye az egyik legnagyobb lazac kitermelői a világnak, ott van a jó élelmiszeripar, ott van a fejlett elektronikai ipar, az IT-szektor, tehát az információs technológiai szektoruk is nagyon fejlett, de mondhatnám a gyógyszeripart. Tehát ők tulajdonképpen az 50-es évek után, ugye a nehézipari válság, nehézipari hanyatlás után ők azért szép csendben végrehajtottak egy elég sikeres gazdasági szerkezetváltást, és emellett felzárkóztatták a munkaerőt is, tehát nagyon jó, ugye világszínvonalú egyetemeik vannak, nagyon magas az innovációs potenciál, magas a termelékenység, tehát egy sor olyan dologgal is előrukkoltak azért ebben a kampányban, ami őket ugye büszkévé tette arra, hogy igenis vannak ezek a belső természeti, illetve humán erőforrások, amikre tudunk építeni.
Én csak Frank Tibor? Csöndesen azt kérdezném magától, hogy hol voltak a skótok mind emögött, az eredmény mögött, tehát hol látunk itt egy külön skót sikert.
Ezzel is egyetért.
Akkor, amikor nyilván ezeket a soron következő brit kormányok valósították meg.
Ez is egy szempont, így van.
Ezek az egyetemek, ezek ott vannak már jó ideje, tehát ez nem az utolsó 50 év, termi az Edinburgh-i Egyetem, vagy az Aberdeen-i Egyetem, ezek a Glasgow-i, már nem olyan nagyon jó, és az is ott van, kétségtelen, de ez egy brit erőfeszítés közös eredmény, én ezt nagyon hangsúlyoznám, egy brit költségvetés befektetései, brit szakemberek, tehát itt a britség az, amelyik ezt az elmúlt 50-60 évet ugyanúgy jellemezte, mint a megelőző 250 évet. Tehát a britek azok az angolok és a skótok és az észiek és az északírak együttvéve. Ez a brit. És a brit, tehát a beruházás, a szakemberképzés, a know-how és így tovább, ez mind közös erőfeszítés eredménye volt. Tehát azt nem merném mondani semmiképpen sem, hogy a skótok kiharcoltak egy nagyon magas szintű gazdaságot, és most akkor annak a gyümölcseit szeretnék leszületelni, mert ezt a brit időszakban a brit együttműködés szinte szétvághatatlan szálai. Hát itt nem
nyilván
az van, hogy
egy összefonódott gazdaságról beszélünk.
Angol
persze.
Skóciában. Persze. Angolok ott rezidens angolok szavaztak, igen, most Skócia mellett vagy ellen, mert annak volt szavazati joga, aki ott bejelentett lakhelyel bír. Igen. Ezt én is csak olvastam, de érdekes példa, hogy a Rowling asszony, aki a Harry Potter regényeknek a szerzője, egy tisztán angol hölgy, az Skóciában él. Ezért ő a skót ügyben szavazhatott. Most ez csak egy példa a sok közül.
Viszont ugye, az a skót, aki külföldön él, az nem szavazhatott most.
Ez egy nagyon bonyolult, igen, játéka volt ezeknek a együtt működéseknek és nem együttműködéseknek, hogy mi az angol és északír és walesi részvétel ezekben a skót, kétségtelen meglévő skót sikerekben, vagy még inkább én inkább azt mondom, hogy skót potenciális sikerekben, hogy ha majd most ez megjön a nagy pénz, hogy akkor lehet fejleszteni a édesvíznek a hasznosítását. De én olyan nagyon sok skót kifejezetten, nem is tudom, hogy ez mérték egyáltalán, valószínűleg igen.
De valahogy a mérhető, tehát mondjuk a
brit mérhető-e az, hogy most az egyetemen hány skót etnikumú tanár tanít, és hány angol etnikumú tanár tanít, ezek lehetetlen kérdések, ugye, mert nem lehet ilyen felmérés nincsen. És nincs is értelme, nagyon sok közös házasság, vegyes házasságok sorozata van, ugye a 300 plusz éves együttműködés alatt ez a két entitás, vagy két etnikum, ez összeolvat nagyon sok tekintetben. Úgyhogy én ezeket mind elfogadva, hogy itt sok mindent lehet csinálni, azt kell mondanom, hogy ez eddig is skót kézben volt, amennyire volt, és eddig se skót siker volt csak, ami belőle lett, mert minden mögött volt angol tudás. Az angolok ugye 60 millióan vannak, és a skótok pedig 5,4 millióan vannak összesen. Ez nem az, akik szavaztak, azok sokkal kevesebben vannak. Tehát kétségtelen van egy túl reprezentáció az angol elemnek is Nagy-Britániában, és azt gondolom, hogy ez minden módon megmutatkozik a közös gazdaság sikereiben, és persze kudarcaiban is.
Hát nem véletlenül, és talán ehhez kapcsolódik, hogy a legnagyobb cégek és a legnagyobb bankok tulajdonképpen azzal fenyegetőztek, vagy hát kvázi bejelentették, hogy ha mégis az igenek győznek, akkor átteszik a székhelyüket Angliába. Tehát
ezt ugye a függetlenségpártiak rossz néven is vették,
igen,
hogy így gyakorlatilag egyfajta gazdasági zsarolásról beszéltek ugye az elmúlt napokban.
Igen,
egyébként
igen.
Ezt meg tudták volna tenni, megtehették volna, tehát ez egy valós veszély volt, hogy például
szerintem
ezeket az intézményeket elvesztik?
Volt. Tehát most csak egy példát mondok, a Royal Bank of Scotland, ugye a legnagyobb bank Skóciában, annak az eszközállománya az körülbelül 10-szeres a skót GDP-nek. Ugye tudjuk, hogy ez Angliában eleve egy nagy probléma, vagy hát az Egyesült Királyságban a pénzügyi szektornak a túlterjeszkedése. És ő, hogyha ugye Skócia elszakad, akkor hol látja a biztosítékát annak, hogy lesz egy végső hitelező, hogyha vele probléma van, ugyanis most a válságban komoly problémák voltak a Royal Bank of Scotland-el, és akkor meg is kapta a megfelelő támogatást Londonból, meg a Bank of England-től. Így ez esetben, ez ugye eleve lógott a levegőben, hogy itt mi lesz a kapcsolat az angol fonttal, a Bank of England-del, az angol pénzügyminisztériummal, ha ők kiszakadnak, hát egy ekkora rizikót nem vállalt volna az RBS, tehát ez érthető, ugyanez a Lloyds, ugyanez más nagy társaságok, cégek. Gondoljunk bele, hogy tényleg a skóciai nagy cégeknek a 70-80% a külföldi tulajdonban van. Tehát igazából valóban a kis és középvállalatok azok kevés, de azok viszont az igen kampány mellé álltak, ugye kb. 3000 cégnek a vezetője állt az elmúlt hetekben a számondék mellé.
Vida Krisztina az MTA KRTK Világgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársa, és Frank Tibor az ELTE egyetemi tanára az Aréna ma esti vendégei. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk továbbra is.